Hát akkor jó estét kívánok! Most a tizedik fejezetet fogjuk elkezdeni a Tanjában. És igazából most azt lehet mondani, hogy hát nem tudom ki az, aki itt a kezdetektől fogva itt volt velünk, az első fejezettől fogva, de talán csak a Tamás az, aki itt volt, aki az egészen a kezdetektől fogva itt volt. De azt lehet mondani, hogy most a Tamás nagyon örülhet, meg mindannyian örülni fog, mert a tízes fejezetben gyakorlatilag egy kört zárunk be. Visszatér ahhozokhoz a kérdésekhez, amit az első fejezetben vetett föl, és ami miatt elindult ez az egész értelmezési folyamat, ami mostanáig tartott. Ugye miről volt szó az első fejezetben, azoknak, akik nem voltak itt, meg azoknak, akik itt voltak, azoknak is kis ismétlésként, azt fektette le az Alter Rebbe, a Schneerzalman rabbi, hogy az emberek között három típus van. Vannak a cádikok, vannak a rásák, és vannak a bénonik. Különben ez egy érdekes dolog, ahogy a Hidá azt mondja, hogy az a héber szó, hogy közösség, ezt úgy mondják héberül, hogy cibur, ez annak a mozaik szava, hogy cibur, cádikok, bénonik, verasák. Egy ciburban, egy közösségben feltétlenül kell, hogy legyen. Feltétlenül vannak. Cádikok is, bénoknik is, és rásák is. Senki nem mondja azt, hogy neki ő csak a cádikokból kér, vagy csak a bénonikból kér. De egy teljes közösségben valószínűleg lesznek mind a hárman. Ez azt mondja, hogy ez a három típusú ember van. Az ember azt gondolná, a különböző talmudi forrásokat csak felületesen vizsgálva, hogy mit jelent az, hogy valaki cádik, hogy valaki igaz ember, hogy többségében jó cselekedeteket csinál, és helyesen viselkedik, lehet, itt-ott becsúszik egy-két hiba, de többségében jó. Mit jelent a rásá? Szó szerint gonosz, hogy többségében rossz. És mit jelent a bénoni, aki közepes, hogy egy kicsit ilyen is, még egy kicsit olyan is. Pont mondjuk kiegyenlítődik nála. De az általában hamar bebizonyította azt, hogy ez elképzelhetetlen, ez az értelmezés. Habár így is alkalmazzuk ezeket a kifejezéseket, de a valódi jelentése ezeknek a fogalmaknak az az, hogy igazából bárki, aki a legapróbb bűnt is elköveti, legyen az a legapróbb dolog, még a legkisebb rabbinikus tilalomnak az áthágása, vagy akár csak az is, hogy lehetősége van figyelmeztetni valakit egy bűntől való tartózkodásra, de ezt nem teszi meg, már akkor is rásának, gonosznak neveztetik. Itt azonban belekerült egy olyan probléma, logikai problémával az Alterebe, hogyha valóban ezt mondom, akkor hol van helye a bénoninak? Hiszen ha valaki elkövet egy bűnt, akkor ő rásá, ha pedig csubát tesz ezután és megtér, akkor pedig cádik. Akkor hol van itt a helye a bénoninak? Volt egy másik problémánk is, amiből kifolyólag arra jutott, hogy a bénoni, a közepes, nem lehet fele-fele, fele jó, fele rossz, mert idézi azt a mondását Rábának, aki azt mondta magára, hogy például én egy közepes vagyok. És egy köztudott dolog, hogy Rábá egy olyan nagy, különleges ember volt, hogy még a halál angyala se tudott végezni vele, mert állandóan Tórát tanult. De tudjuk, hogy a halál angyala eléggé jól tudja, tehát ismeri azt, hogy mit hogyan kell csinálni, jól viseli a dolgát. Mert egy nagyon különleges ember volt most. Az, hogy ő azt mondja magára, hogy ő egy közepes, ezt nem lehet csak szerénységnek nevezni, mert ez hazugság lenne, hogyha a bénoni valóban azt jelenti, hogy félig bűnözik, félig jót tesz, akkor ezt azért Rába már nem mondta volna magára, mert ez nem szerénység, ez hazugság. Ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy a cádik és a bénoni valójában nagyon hasonlít egymáshoz. Lehet, hogy egy külső szemlélő számára teljesen ugyanolyanok. Ezek olyan emberek, akik egyáltalán nem követnek el bűnt, nem csak a gyakorlatban cselekedett bennem, hanem beszédben sem, sőt, még gondolatban sem bűnöznek, vétkeznek. És hogy ezt mennyire szemléltessük, hogy ez a vétkezés az azt jelenti, hogy teljesen minden micvát megtartanak, a legapróbb részletekek is. Ilyen emberben olyan kevés van, azt kell, hogy mondjuk ezek szerint még egy vallásos ember sem mondhatja magáról azt, hogy ő egy cádik vagy egy bénoni, csak nagyon különleges esetekben. És ebből az is kiderül, hogy az emberek többsége viszont rásá kategóriába tartozik. Az élete nagy részében legalábbis. Na jó, de akkor mi a különbség a bénoni és a cádik között? Ha tényleg mind a ketten mindent megtartanak, akkor hol a különbség közöttük? Mitől lesz valaki igaz, és mitől lesz valaki csak közepes? És erre azt a meghatározást mondjuk, igazából ez már kiderült mostanáig, meg már érezni lehetett talán, hogy a különbség nem abban van a cádik és a bének között, hogy mit csinálnak, hanem abban, hogy mik ők. Nem abban van a különbség a kettő között, hogy hogyan viselkednek, hogy mit engednek meg maguknak, és mit nem, hanem abban van különbség, hogy a lényegük, az eszenciájuk milyen, a velejük milyen. Ugye? Ez egy fontos dolog. Az embereket általában az alapján szoktuk megítélni a mai világban, hogy hogyan viselkednek. Az, hogy miket gondolnak, az minket már eleve nem nagyon szokott érdekelni. És az, hogy a gondolatuk miatt, milyen mögött, milyen pszichéje van a személyiségüknek, az már egyáltalán nem érdekel minket. Hogyha gondolatban, beszédben, cselekedetben jók, akkor nem tudunk mögé látni ennek az egész dolognak, ugye? De a cádik és a bénék között éppen ez a különbség. Éppen az a különbség, hogy ők lényegében másmilyenek. A gyakorlat tekintetében már ugyanolyanok. Ha megnézem, hogy hogyan cselekednek, hogyan beszélnek, és hogyan gondolkodnak, akkor ugyanolyanok. De hogy mi van az egész mögött, az már az más. Másmilyenek. És ezt fogjuk egy kicsit jobban megérteni ebben a fejezetben. Hogy egy kicsit előrevetítsük. Ugye az a különbség a kettőjük között, hogy míg a Bénoni esetében, a közepes esetében elképzelhetőek legalább rossz keletű érzések, amik felötlenek benne, mint gondolat, amiket el kell hesegetnie, a cádikban már ez sincsen meg. Szerintem, hogy egy cádik olyan szinten van, hogy ő benne még csak rossz gondolatok, még csak fel se ötlenek. Egy Bénoniban fölötlik a gondolat, de legalább nem viszi tovább. Abban a percben, hogy tudatosul menni, ez egy rossz gondolat, ezt elhesegeti. De a cádikban föl se jön egy ilyen rossz gondolat, mert a veleje jó. Nincs benne egyáltalán rossz, és ezért nincs honnan előjön egy rossz gondolat. A Bénoninak a velejében van nagyon sok rossz még, vagy legalábbis állatias dolog, ezért ez előhoz különböző legalább gondolat szintjén. Elindul egy gondolat, de azokat elhesegeti. Ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, ezt az egész dolgot, ehhez elmagyaráztam mostanáig az által ebben, hogy minden emberben két lélek van. Ott van a nefeselokit, az isteni lélek, és a nefeselbámit, az állati ösztönlélek. Azt is elmagyaráztam, hogy ez a kettő, ez ennek milyen forrása van. Egy kicsit jobban megértette velünk, hogy mi az, hogy valami szent, vagy isteni, és mi az, hogy valami rossz, vagy negatív, vagy Istennel szembeni. Ugye ezt kicsit jobban elmagyarázta velünk nekünk, aztán elmagyarázta azt is, hogy mind a két léleknek van egy teljes személyiség, teljes személyisége van, ami azt jelenti, hogy mind a két léleknek van értelme és érzelmei, és mind a két lélek ki is fejeződhet gondolatban, beszédben és cselekedetben. És ez azt is elmagyarázta, hogy ez a két lélek, ez mind a kettő teljes, tehát, és mind a kettő aztán azt is elmondta, legutolsó fejezetben, hogy mind a kettő lélek azon van, hogy teljesen úrrá legyen az emberem, hogy ő irányítsa az embert. És ebből aztán kiderül a számunkra, hogy mivel ez így van, nincs könnyű dolga az embernek, hogy ő igaz ember legyen, mert ott van benne ez a nefse, bármit születésétől fogva, nem robotnak született, hanem ott van benne az állati ösztönlélek, és az állati ösztönlélek nagyon keményen dolgozik azon, hogy rávegye az embert, hogy legalább gondolatban, vagy beszédben, vagy még rosszabb esetben cselekedetben kifejeződésre is jusson. Nagyon nehéz legyőzni ezt a nefes a bámitot, és megsemmisíteni, vagy ártalmatlanná tenni. A mostani, a következő három fejezetben azt fogja elmagyarázni az Alterebe, végig fog menni, hogy a cádik, hogy milyen a cádik, milyen a rása, és aztán a 10-es fejezetben a cádikról lesz szó, a 11-es fejezetben a rásáról lesz szó, azt mondja, egy rása milyen, egy cádik milyen, hogyan működik, és aztán a 12-es fejezettől fogva pedig szó lesz a Bénoniról, aki végül, a közepesről, aki végül is a tányának a főszereplője. Ugye ő az, akiről azt mondja az általában, hogy minden ember Bénoni lehet. Nem minden ember lehet cádik, teljes igaz. Azt a szintet nem mindenki tudja elérni, hogy egyáltalán ne legyen benne rossz. Még olyan szinten sem, hogy ne is ötöljön föl benne egy, mondjuk egy rossz gondolat, de azt a szintet el tudja mindenki élni, hogy a gyakorlat szintjén, a gyakorlatban, beszédben és a tudatos gondolatokban ne legyen ott ne kerüljön kifejeződésre a rossz. Hát erről lesz szó a 10. fejezetben. Most még egy percre visszatérve az előzőkre, csak hogy teljesen érthető legyen. Ugye azt is mondta az első fejezetben, emlékeztek, hogy mit mondott, hogy igazából nem négyféle, nem háromféle embertípus van, hanem öt. Hogy jött össze ez az öt? Valaki emlékszik? Tamás?
Ez a mostani témánk tökéletes, és tehát a tálikon belül van a tökéletes és nem tökéletes, és a lássán van tálik, akinek jó, tálik, akinek rossz, lássán, akinek jó, lássán, akinek rossz.
Ja, azt mondta az első fejezetben, hogy azt találjuk a Talmudban, hogy igazából mind a tálik, mind a lássán két szintre osztható. Van a cádik, akinek jó, a cádik, akinek rossz. Van a rossz rássá, akinek jó, és a rássá, akinek rossz. Azt, hogy ez mit jelent, ezt egyszerűen úgy is értelmezni ez a tanulni, hogy van az a cádik, akinek jól megy a sora, meg van az a cádik, akinek rosszul megy a sora, meg van az a rossz ember, akinek jól megy a sora, és van az a rossz ember, akinek rosszul megy a sora. De azt mondtuk, hogy ez nem csak ezt jelenti. Valóban azt jelenti, hogy van a tökéletes cádik, akinek jó. Mi azt jelenti, hogy akinek jó, hogy benne teljesen csak jó van. Van a cádik, akinek rossz, ami azt jelenti, hogy van benne rossz, de az az övé. Ami azt jelenti, hogy teljesen, az a rossz, az teljesen alá van vetve a jónak, a cádiknak, és nem csak, hogy nem kerül kifejezésre, olyan, hogy teljesen ártalmatlanítva lett. De még mindig ott van az a rossz. Csak nem kerül egyáltalán kifejeződésre, és ezért cádik, és nem bénoni. Eddig világos? Van a rásá, a rossz, akinek jó, ami azt jelenti, hogy van benne sok jó kifejeződésre is kerül. Csak azért a rossznak alá van vetve. És van a rossz, akinek rossz, akiben olyan, mintha egyáltalán nem lenne jó, ezt a szintet nem lehet elérni, mert mindenki van egy kis jó, de gyakorlatilag olyan, mintha egyáltalán nem lenne benne jó. Most, és a bénoni, az pedig, aki középen van, akiben ott van a rossz, ki is jut kifejeződésre is jut, csak az ember tudatosan mindig visszatartja, valahogy elnyomja magában ezt a rosszat. Tudjátok, van ez a... igazából ez azt jelenti, hogy minden ember ezt a szintet el tudja érni. El tudja érni azt, hogy ezt a közepes szintet, ha már nem egy könnyű dolog. Van ez a vicc, hogy minden ember el tudja érni, van ez a... hogy minden embernek, ugyanúgy minden embert lehet tórára tanítani, a tóra az mindenkié. Van is egy ilyen halaká különben, egy ilyen szabály, hogy tilos tórát pénzért tanítani. Van egy ilyesmi. Miért? Mert ugyanúgy, ahogy Isten ingyen adta a tórát a zsidóknak, ha valaki tanítja a tórát, azt is ingyen kell adni. És ezért például a Rambam, már mindezt nagyon hangsúlyosan ezt hirdette, és ezért volt orvos, és azt hirdette, hogy minden rabbinak kell legyen világi foglalkozása, és amiből megél, és talmudi bölcsekén, és azt látjuk, hogy nagyon sokan világi foglalkozásba értek, és még véletlenül sem akartak pénzt elfogadni a tanításért. Ma már ez nem így van, az a rabbiknak adnak fizetést, de ezt úgy adjuk, hogy azt mondjuk, hogy nem azért adok, hogy te tanítasz, hanem azért, hogy amíg te tanítasz, nem tudsz elmenni dolgozni. Szerintem, hogy csak pótlom azt, amit te kapnál a munkád helyett, de nem azt magát a tanítása. És ez van az a vicc, hogy egyszer eljön valaki a rabbihoz, és azt mondja, hogy hát te szeretnék tórát tanulni. Azt mondja ki a rabbi, örömmel. Tanuljunk. Azt mondja ki, és hát ez mennyibe fog kerülni? Azt mondja, hogy hát ez nem kerül semmibe, hát természetesen nem kérek pénzt. Tehát ugyanúgy, hogy Isten se kér tőlünk pénzt, amikor odaadta a tórát, én se kérhetek pénzt a tanításért. Biztos, hogy nem? Szerintem biztos. Igen, oda van az a illető, hogy hát milyen különleges, mert őszinte ez a rabbi, hogy nem kér pénzt a tanításra. Ez egy igazi rabbi, egy igazi. Szóval jó, hát akkor kezdjünk el tanulni. Leülnek, és elé tesz egy héber könyvet, és kinyitja, és elkezd olvasni. És mondják, hogy nem állni rabbi, nem tudok héberül. És mondja, héber óra? 3000 forint óránként. Szóval a lényeg az, hogy mindenki tanulhat tórát, és mindenkitől lehet bénoni. De most egyelőre nem a bénoniról beszélünk, hanem a cádikról. Akkor a cádikról beszélünk, és a cádiknál azt mondtuk, hogy a cádikban a jó egyáltalán nincs meg. Egyáltalán nincs meg? Vagy van... Nem a jó, a rossz, elnézést. Igen, köszönöm. A rossz egyáltalán nincs meg. Egyáltalán nincs meg a rossz. Vagy lehet, hogy csak olyan szinten, hogy ott van benne az a rossz, de olyan, mintha kómában lenne. Ott van, csak egyáltalán nem jut kifejeződésre. De mi a különbség a kettő között? És azt mondtuk, hogy ez a különbség a tökéletes cádik, meg a nem tökéletes cádik között. A cádik, akinek jó, és a cádik, akinek rossz között. De hol látjuk a különbséget a kettő között? Miben áll? Mi a, nem tök mindegy, hogy valakiben egyáltalán nincs rossz, vagy valakiben ott van az a rossz valahol nagyon mélyen, csak olyan, mint a kómában lenne. Nem tök mindegy ebben a szempontban, hogy most csak halott az a rossz, vagy csak kómában van? Hol látjuk a különbséget a kettő között? Erről, igen?
Hát, hogy hol látjuk. Én úgy érzékelem, mintha ez úgy tüntetné föl a kétfajta szándékot, hogy az egyik az kvázi genetikusan az, ügyennek született. A másik pedig elérte, tehát Bémoniból
földolgozta
magát. Szalitká, tehát ő benne ez megvan, de már olyan szinten tudta elnyomni azokat, hogy gyakorlatilag...
Olyan, mintha nincs lenne. Jó, de itt két probléma is ezen a felvetéssel. Jó, hogy ezt felvetett. Az egyik probléma az, hogy ez rendben van, de a gyakorlatban érezhető a különbség a kettőjük között. Jó. A másik kérdés pedig az, hogy mi abban hiszünk, hogy egyetlen ember se születik cádiknak. Mert ha valaki cádiknak születne genetikailag, ez azt jelenti, hogy egyáltalán soha nem is volt benne ezek szerint rossz lélek, és mi azt mondjuk, hogy minden egyes emberben van egy istenélek, és van egy rossz lélek, vagy egy állati lélek. Mi azt jelenti, hogy olyan nincs, hogy valaki állati lélek nélkül születik. Tehát ezért ezt a verziót el kell, hogy vessük. Abban igazad van, hogy az eleve, hogy valaki cádikká váljon, ehhez kell egy genetikai, vagy nem genetikai, de egy vele született képesség. Mert ezért mondtuk, hogy nem minden ember képes cádikká válni. Minden ember képes bénonivá, közepessé válni, nem minden ember képes cádikká válni. És ebben igazad van. De a gyakorlatban hol a különbség a kettőjük között? A különbség, Tamás, van ötleted, hogy valakinek van ötlete?
Én fizikai szememben...
Nem csak a te fizikai szememben, a valóságban van egy különbség.
Nem lehet meg.
Jó. Akkor mi a különbség a kettő között? A különbség az, mind a ketten munkával érték el, amit elértek. Elérték azt, hogy ők cádikokká váltak. Először bénonik lettek, valószínűleg, és utána cádikok. A különbség az, hogy mit csináltak ezzel az állati ösztönlélekkel. Ezt az állati ösztönlelket elnyomták magukban, szerintem, hogy kiütötték, mint a boxon, hogy bum, és úgy, hogy teljesen kómában van, és soha nem is fog többé fölkelni. Vagy eljutottak arra a szintre, hogy átváltoztatták a nefesebe hámított, átváltoztatták az állati ösztönlelküket, hogy az is Istent szolgálja, vagy nem csak, hogy Istent szolgálja, az is istenivé váljon. Egy isteni állattá váljon. Ez a különbség. Ha valaki nem változtatta át az állati ösztönlelkét, akkor abban ott van még ez az állati ösztönlelk, csak ki van vissza kómában. Teljesen kirúgni a lakásban nem lehet azt az állati ösztönlelket, vagy ki lehet ütni, hogy kómába essen, vagy őt át lehet változtatni úgy, hogy ő is az Isten, ő is isteni legyen. Most nagy szemekkel nézem a Péter, és biztos azt kérdezi, és miért jó az, hogyha az állati ösztönlelket isteni...
Nem, én a... Tehát, van két pohár, az egyik pohárban van az iható víz, a másik pohárban van az ihatatlan mérgezett víz.
Hogy lehet a mérgezett
víz? Lehetőségem van a mérgezett vízet kiölteni a pohárból, de a pohár ott marad. Tehát a kérdésem az, hogy milyen technológiával, tehát az Isten megteremtette ezt a két lélek részt, és annak a lélekrésznek a kiiktatását úgy érzékelem, hogy emberi szinten még meg lehet tenni, de az eltüntetését azt mondom, hogy hát ezt nem.
Épp ezért mondtuk, hogy nem eltüntetni kell a másik poharat, hanem valahogy a másik poharat is meg kell tölteni jó vízzel. De ez mit jelent a gyakorlatban? A gyakorlatban mondok erre egy példát, ami nagyon aktuális. Ugye az egy, mindig egy közismert dolog, hogy hát, hogy a fiatalok nem jönnek ki az öregekkel. Ugye, hogy hát a teenager ifjúság, az még, meg a, mondjuk a nagypapa, vagy akár a szülők, azok állandó konfliktusokban vannak. Miért? Mert egészen más típusú személyiségük van. Ott van ugye ez a 50-60 éves szülői kor, egy teljesen egy rutinos életvitel, mindenek megvan a maga helye, nagyon rendezett, minden nap korán 6-kor fölkelünk, kávé, újság, munka, hazajövünk híradó, soha nem fekszünk, most kicsit túlzok persze, hogy a például kezdet, egy ilyen rendezett, minden a helyén, van benne egy kis ilyen csalódottság is a világgal kapcsolatban, és ezért nem akarja megváltani a világot, nem akar forradalmat. Ez van az a vicc, hogy mindenki, aki, ha valaki fiatalon nem kommunista, akkor az egy gonosz ember, ha valaki öregen kommunista, akkor az egy bolond ember. Van valamilyen mondás. Mi annak a lényege? Te másképp ismered?
Minden annak is.
A milyen dolgok a lényeg, hogy az idősebb korosztály, az már sok mindent látott, és kicsit le van nyugodva, minden szépen helyén van. Az ifjabb korosztály az egy nagyon kicsapongó időszak. Későn megyek aludni, korán kelek, hiszek dolgok, megyek tüntetni, fölforgatom a világot. Ez egy nagyon tüzes időszak. És gyakran azzal találkozunk, hogy a szülő mondjuk nem tud kijönni emiatt a fiatal gyerekével. Miért? Mert nem tud ezzel az egész rossz viselkedéssel mit kezdeni. Mi az, és ugye van egy olyan hibás kezelési módszer, hogy megpróbálom elnyomni a gyerekemben ezt a kicsapongást, és megpróbálom kordába tartani, és keretek közé rakni. Ez egy hibás dolog. Miért? Mert föl kell ismerni, hogy egy ilyen fiatal emberben van egy érték, ami egy idősebben nincsen. Na, majd azt mondta, hogy bennünk nincsen. Öreg lennék. Tehát ami az idősebb korosztályban nincsen meg. Ez az érték, az a tűz és energia, ami ott lovog benne. Más kérdés az, hogy ez a tűz ez milyen irányba megy el. Hogy lehet, hogy keresi az igazságot, vagy keresi azt, hogy hogyan, hogy valahol keresi az értékeket az a fiatal ember, és ezért nem találja a helyét, és ezért olyan dolog irányba megy ez az energia, ami nem jó. De maga az energia, az olyan, mint a tűz. Ugye a Lubavitcher Rebbe mondta egyszer a fiatalokról, az olyanok, mint a tűz. Ha a tűz nincs kordában tartva, az pusztít. De ha kordában van tartva, az a legszebb dolog, és a legfontosabb dolog az életben. És ezért külön kell választani magát a lényegét a fiatalságnak, szerinti azt a plusz energiát, azt a tüzet, ami ott van az emberben, és azt, hogy milyen irányba megy el az a tűz. Meg kell próbálni az irányon változtatni, de a tüzet azt csak buzdítani kell, és rajta kell lenni, hogy csak legyen. Hasonló dolog van a világon mindennel. Mindenben ott van a dolognak a lényege, és a dolognak a formája, filozófiai kifejezésekkel. Ott van a dolognak a lényege, mint a mi esetünkben a tűz, és az a formája, hogy ezt mire használom azt a tüzet. Van az a, tudjátok, hogy van, ha már a tűzről beszélünk, akkor van a híres dolog, hogy a vörös tehén, ugye erről talán hallottatok, a vörös tehén parancsára. Miről szól a vörös tehén? Hogyha valaki tisztátalan lett, akkor a vörös tehén hamvaival lehet tisztává tenni. Halotti tisztátalan lett, hogy halottal érintkezett, akkor a vörös tehén hamvaival válik tisztává, vagy volt egy vörös tehén. Elég ritka dolog egy vörös tehén, de ha van egy vörös tehén, ezt levágják, elégetik, és annak a hamvát a kohén rászólja. Ez csak a szentély időkben volt ez a szertartás. Mi a lényeg a vörös tehén hamvának és az elégetésének? Ezt úgy magyaráz az Altereb egy másik helyen, hogy mi történik, amikor tűz van? Ugye a kabala felfogása szerint mindent, ami a világon létezik, négy elemből áll. Tűz, víz, föld, levegő. Szerintem, hogy mindenben ott van egy kis tűz, van egy kis föld, van egy kis... Annak az, nem azt, hogy a gyakorlatban van benne, hanem abban az elemből van. Amikor tűz van, akkor ebből három elbomlik, elmegy. A tűz lángjaiból elmegy, elválik a dologból a tűz elem. A füsttel elmegy a víz elem. Tűz, víz... Igen, a füsttel elmegy a vízelem és a levegőelem. És mi marad ott? A hamu, ami nem más, mint a Föld. Mi a jelentősége a Földnek? Ugye a Föld az, ami az eszenciája, a lényegében minden teremtménynek. Hogy tanuljuk, hogy az embert is a Földből teremtett. Mi történik a tűznél? A tűz által el tudok jutni a dolog lényegéhez. És a lényege, még egy marhának is, az valami szent. Ide akarunk kiukadni, hogy ugyanígy a nefesebe hámít, az állati összegnek nem véletlenül neveztetik állati összegnek, és nem gonosz léleknek. Mert ő nem gonosz, ő nem rossz, csak olyan irányba ment az a tűz. Ő nem más, mint olyan, mint egy ilyen tűz dolog. A lényege az neki jó. Lehet egy nagyon jó állat is. Ő egy állat. Mi a nefesebb állat, az állati léleknek a lényege? Olyan, mint egy állat. Mi az állatnak a lényege? Hogy eléggé egoista, és a saját élvezetét akarja. A saját örömét akarja. Igen, és a saját örömét szeretné megszerezni. Most egy ilyen állatnál az így működik. Egy állat is így működik, és amit szeretné megszerezni. És nem azon gondolkodik, hogy ez most helyes, vagy helytelen, vagy igaz, vagy igazságtalan. Megszerzi, amit meg akar szedni. Egy emberben is az állati ösztönök így működik. Ő keresi a jót. Mi a legkézenfekvőbb jó, ami örömöt okoz? Egy gyerekkortól fogva. Nem az Istenen való elmélkedés. Tehát egy két éves gyerek nem érti. Azt hiszi, hogy a mama cicijéből jön egy kis tej, az nagy örömet okoz. Érti azt, hogy a finom ételek az öröm. Érzi azt, hogy a világ hívságai, a világ örömei, azok örömet okoznak számára. És ezért kifejlődik benne egy állat, ez az állati ösztönlélek, ami lehet nagyon fejlett is, de a lényege mindig az, hogy a világ örömeiből örömöt szerezni, és az egómnak ezzel jót szerezni. Mi az isteni lélek lényege? A isteni lélek lényege az idealizmus, az igazság, hogy mi a helyes, megtalálni a helyest, az igazat. Mi történik az állati ösztönlélekkel, ahogy múlnak az évek, mire az ember tudatos emberré válik, annyira szépen kifejlődik benne az állati ösztönlélek, hogy valóban rossz lélekké válik. Miért? Mert az ego hajtja, és az elején még csak az anyuka teje kell, utána jön a csoki, utána jön a barátom csokia, mert az egóm a lényeg és az örömszerzés, ha nekem nincs csokim, akkor elveszem az ő csokiát. És aztán ez tovább folytatódik, és aztán eljuthatunk olyan szintre, hogy az ego minden fölülír, és eltaposok másokat, és semmilyen korlátom nincsen. Ez már egy nagyon szélsőséges eset. De mindenkinél ez az ego és ez az állati ösztönök, ez fejlődik, amíg aztán tényleg rossz lélekké válik. De ő nem lett lényegében rossz, csak rossz irányba ment el. És ezért elérhető az, hogy megszabadítjuk a rossz iránytól, és visszamegyünk a lényeghez, és legyen ez az állat egy olyan állat, ami jó irányba megy. Mi a különbség? Hogy amikor az állati ösztönlélek is Istent kezdi el imádni, akkor már nem kell az egómat elnyomni ahhoz, hogy Istent imádjam. Egyáltalán nem. Nem csak azért fogom Istent imádni, mert ez a helyes, és ez az igaz, és fölismerem azt, hogy ez az igazság, és ez a helyesség, ez mindent fölülmúlja az én egómat, hanem azért, mert azt is fölismerem ezzel együtt, hogy ez az egómnak is ez jó. Nem arról van, hogy lesz bennem egy harc, mint a Bénoniban, a közepesben. Hogy most az én egóm legyen, vagy az Isten igazság legyen. Hanem fölismerni azt, hogy ez az Isten igazság az örömöt okoz az én egómnak is. Van az a mondása az egyik Hasid Rebbének, hogy ha az emberek tudnák, hogy milyen fizikai öröm van az isteni dolgokban, a Tórában, a mitzvákban, akkor minden világörömet eldobnának. Mi azt jelenti, hogy igazából az állati ösztönlélek valahol egy tökéletes szádik szintjén képes fölismerni azt, hogy a legnagyobb öröm az az isteni öröm. És most már az állati ösztönlélek is erre hajtja. Ezt hajhászza. És ezért nincs benne egyáltalán rossz, mert az állati ösztönlélek is már jóvá vált, sőt, az a jónak egy plusz erőt ad, mert ő egoista, és ezért még jobban fogja hajhászni a jót, mint az isteni lélek. Valahol, egy minimális szinten, ezt mindenki el tudja érni, hogy az Istenhez való közeledés, a Tórá és a mitzvák megtartása, az ne csak egy harc által legyen, hogy az egómat elnyomom vagy sem, hanem az egóm számára is. Mondjuk a szombat megtartása, az lehet úgy, hogy megtartom a szombatot, mert felismerem, hogy ez az igazság, és ha bár nehéz, ezt mégis megteszem. De lehet úgy is, hogy felismerj, milyen szép a szombat, és ez fizikai örömet okoz még az állati ösztönlelkemnek is. Várom a szombatot. Egoistán várom a szombatot. Szerintem ezt valahol mi is ezt a szintet valahogy el tudjuk érni. De az, hogy ezt tökéletesen éri, ez a tökéletes szádik szintje, amikor átfordítja az állati ösztönlelket. Valahol az állati ösztönlélekkel mi történik? Az történik, hogy ő egy állat, aki keresi az örömöt, milyen öröm a kézen fekvő, milyen örömnek van jó PR-ja a világ örömeinek. Ugye ez csak elfordul, az újságban olvasunk ami termékről, ami egy baromi vacak termék, de nagyon jó PR-ja, és mindenki azt veszi. Más kérdés, hogy a dolog az önmagában egyáltalán jó. De mert ez a trend, ez a PR, akkor mindenki ezt csinálja. Akkor állati ösztönlélek, a világ örömeinek nagyon jó PR-ja van. Az isteni örömeknek nincs ami jó PR-ja, de nagyon jó termék. A világi örömeknek jó PR-ja van, de nem jó termék. Az isteni örömeknek meg nincs ami jó PR-ja, de nagyon jó termék. Csak ezt kell valahol felismerni, és ez egy elég nehéz feladat. Van ez a mondása a Toyedeve Dász nevű jesivának, a Rosa Sivája egyszer azt mondta, hogy ami az újságban van, az mind hazugság. Nézd még a dátum is, hiszen tegnap nyomtatták, és mégis a mai dátum van rajta. Van az a mondása a Lévi Yitzchakember Dicser Chassid Rabbinak, aki azt mondta Jom Kippurkon egyszer, hogy Istenem drága, ha a világ hívságai lennének a könyvekben, és az isteni örömök pedig az utcán rohangálnának, akkor másképp ítélnéd meg az embereket, és az embereket, mint most, amikor a világ hívságai az utcán rohangálnak, és az isteni örömök pedig a könyvben vannak. Igen?
Lehet, hogy stilisztikai a kérdésem, de talán mégsem. Azt szeretném, többször említetted azt, hogy az állati ösztönlélek arra törekszik, ami az egónak jó. Most én nekem valahol az az érzésem, hogy az állati ösztönlélek céljai az ösztönszinten vannak a jó, az egy más filozófiai fogalom, tehát az állati ösztönlélek arra, ami nekem kellenes, ami nekem...
Ami örömöt okoz.
Örömöt okozak. Tehát a jó, tehát az állati ösztönlélek nem használhatja ezt a fogalmat, hogy aminek jó, mert a jó fogalom számára
ismeretlen. Az ismeretlen számára, hogy igaz, vagy hogy helyes. De az, hogy jó, hogy örömöt okoz, ez ismerős. És ezért ő is felismerheti, vagy megtapasztalhatja, hogy milyen örömöt okoz egy isteni tapasztalat. Egy gismáke, ahogy idzisül mondják, egy élvezetes talmudi oldal, vagy egy élvezetes sábeszi ima, vagy egy sábeszi vacsora. Ami azt jelenti, hogy az öröm fogalmát számára örömöt okozzon valami, ami isteni. Nem az lesz, hogy az állatileg felismeri, hogy igaz, ez helyes. Egy állattal ezt nem lehet megértetni. Igen. Nem ezen a szinten beszélünk. De azon a szinten, igen, figyelj, neked ez örömöt okoz. Egy valódi állatnak nem fog örömöt okozni egy jó ima, vagy egy talmudi oldal. Mert az nincs azon a szellemi szinten. De egy állati ösztönlelke egy embernek képes erre a szintre eljutni. És ez a különbség a szádik, aki jó, és a szádik, aki rossz között, ugye a szádik, akinek jó, és a szádik, akinek rossz között, a tökéletes szádik és a nem tökéletes szádik között, a tökéletes szádik arra szintén jutott el, hogy átváltoztatta az állati ösztönlelkét jóvá. Az szádik, akinek rossz, az pedig azon a szinten van, hogy nem, csak kiütötte az állati ösztönlelket, és az nem funkcionál, ugye, ahogy van. Ott van, de nem funkcionál. A szádik, akinek jó, abban már nincs rossz, mert a rossz is eltűnt, az állati ösztönlélek csak az isteni után vágyakozik. Az állati ösztönlélek olyan, mint hogy én elmegyek ebédelni, és a teljes hévvel látok neki az ebédnek, a szívem gyorsabban dobog, amikor az ebédhez odaülök, mert fantasztikus örömet okoz a számomra. Ha én egy tökéletes szádik lennék, akkor ugyanez az örömérzés, vagy ennél sokkal magasabb örömérzés lenne bennem, amikor egy isteni dolgot tanulnék. Van az a talmudi mondás valamelyik rabbiról, aki azt mondja, hogy azért volt olyan kövér, mert az omenyi hésmé rábba, amit a kábisra szoktuk választani az imában, azt olyan átérzéssel mondta, hogy ez olyan örömet okozott neki, hogy ettől az örömtől meghízott. Jó. Egy kicsit olvassunk, mert most a tényleg időnk végén járunk, és ezt gyorsan a szövegben is szeretném, hogyha átvennék. Esetleg Péter, van kedved olvasni? A tökéletes és a nem tökéletes szádik.
A tökéletes és a nem tökéletes. Amikor az ember megerősíti isteni lelkét, és leküldi az állati ösztönlelkét olyannyira, hogy elkergeti és kiírja a rosszat a szív baloldali kamrájából, ahogy az írva van, és takaríts ki a rosszat közülünk. De a rossz, azaz maga az állati ösztönlélek élvezési vágya nem változik át jóvá. Akkor nem tökéletes szándéknak nevezzük, vagy úgy, hogy a szándék, de rossz megint. Ami azt jelenti, hogy még van benne egy egészen kicsi rossz a bal kamerában, de az alá van rendelve a jónak, és valósággal sem is a jóval szemben, mivel olyan csekély. Ezért úgy tűnik neki, hogy a rosszat, a vágyakozó érzelmeket kiűzte magából, és az teljesen eltűnt belőle. Az igazság azonban az, hogy ha valóban teljesen eltávolodott volna belőle a rossz, akkor az valóságos jóvá változott volna.
De nem lehet eltávolítani a rosszat, csak át lehet változtatni jóvá. És honnan tudjuk, hogy benne nem változott, hogy benne még van rossz, mert nem változott át jóvá. Mert látjuk azt, hogy ő nem azzal az állati hévvel közeledik Istenhez, hanem egy ilyen nyugodt, mint egy 60 éves úriember nyugodtságával és kimértségével, hogy a példánkhoz térjünk vissza. Ha a példában, ugye a tüzes fiatal ember az állati ösztönlének, és a nyugodt atyák az pedig az isteni lélek. Lehet látni a különbséget, hogy abban az emberben az állati ösztönlélek az most csak ki van ütve, vagy pedig az is az Isten után vágyakozik. Igen?
A négyes fejezetnek a legutolsó sorban ez, hogy mégiscsak van benne rossz, annak ellenére, hogy már egyáltalán nem érzi annak jelenét. Tehát nem tökéletes szándék, nincs az a tisztában, legalábbis ez szerint a hogy ő tehát nem érzi, hogy van benne rossz.
Ez igaz. De tudhatja, hogy a rossz...
Ha ő nem érzi, akkor egy kívülálló hétköznapi ember, hogy a fenébe venni?
Biztos, hogy nem veszi észre. Nem csak az. Egy kívülálló ember azt se fogja észrevenni, hogy valaki bénoni vagy szádik valószínűleg. Habár talán lehet látni egy bénoniban sokkal, hogy jidisú mondják, egy kvecst. Erőltetettebben jön az egész, hogy benne van egy állandó harc, hogy nehezen megy. Egy szádikban nincsen, de egy szádik, a tökéletes szádik és a nem tökéletes szádik között olyan nüansznyi már tényleg, hogy ezt egy kívülálló nem fog észrevenni, és könnyen, hogy ő maga sem veszi észre. De hol van mégis a különbség? A különbség abban van, hogy ez az állati hév, az ki van, meg van benne szüntetve, ki van húzva a biztosíték, vagy ott van benne és a jóra dolgozik. A jó iránt vágyakozik.
De semben nem nyilvánul meg.
De megnyilvánul, mert abban nyilvánul meg, hogy a... Jó, egyrészt tisztázzuk. Tegyük fel, hogy semben nem nyilvánul meg. Akkor is a tény az ez. Mi nem csak arról beszélünk, hogy mi nyilvánul meg, és mi nem. Éppen ez a tárgyának a lényege, hogy az ember nem az alapján különböztetjük meg egymástól, vagy nem csak az alapján, hogy mi az, ami megnyilvánul, és mi az, ami nem. Hiszen a bénoni és a szádik között is alig van valami megnyilvánul különbség. Abban van a különbség, hogy ő lényegében milyen. És a lényegében van különbség. Ez egyik. A másik, hogy igenis van különbség. Még megnyilvánulásunk ilyen is. Miért? Mert mégis más, hogy valaki csak az isteni lélek által szolgálja Istent, és az állati ösztön lelket pedig kiütötte, vagy pedig képes az állati ösztön lelket jó irányba venni. Vegyünk vissza a példához. Más az, hogyha a szülő, kimért szülő képes a gyerekében kiüti, valahogy kiégeti belőle ezt a felhevültséget, és ezért tér jó útra az a gyerek, vagy átváltoztatja benne azt a irányt, de a tűz az megmarad benne, és ugyanolyan tűzes, csak most nem foci meccse ki eltüntetni, hanem ég-nappallá téve hihetetlen energiával tanulja a Talmudot. Most vicces, hogy ezt mondom, de azért mondjuk egy jesivában, amikor az ember tizenévesekkel van körülbelül, akkor nehezen tudják az emberek elképzelni, hogy hogyan lehetséges, hogy tizenéves fiúk mondjuk, akikben azért igen sok energia van, képesek egy ilyen életmódot élni, amiben napi 12 óra tanulás van, főleg Istenről, meg ilyen szent dolgokról van szó benne, meg ilyen filozófikus kérdésekről, ez inkább ilyen 60 éves bácsiknak való állapot. Ezt az emberek nem tudják elképzelni, hogy ez hogy működik. Nem hiszem, amikor hazajöttem a jesivába, akkor a barátaim mindig megkérdezték, hogy te nincs barátnőd, és ez nem hiányzik neked, és mi van veled, és ez hogy lehet. De mégis az ember látja, nem ilyen szádik szinten, egy nüanszi szintjét annak, Van olyan helyzet, amikor ez a felhevültség és hihetetlen nagy tinédzser energia, az valahogy egy ilyen jó irányba megy el. Őrült dolgokat csinálni, de ezek az őrültségek ezek nem a drogozásban merülnek ki, hanem hogy egész éjszaka fönt lenni és tanulni, vagy egy ilyen fábrengenen részt venni egész éjszaka, vagy ezt nehéz, ha valaki nem tapasztalja meg, de én megtapasztaltam, tehát láttam a körülöttem levő embereken is. Ez azt jelenti, hogy nincs bennük rossz ösztön, meg nem csinálnak hülyeségeket is, de lehet látni, hogy az a felhevültség, az igenis képes jó irányba is elmenni, és egy ilyen bóher ebben a tizenéves korban könnyű, nem mindenki, de könnyen lehet, hogy ezt a hevességet, ezt olyan irányba tudja fordítani, hogy ez nagyon pozitív. Megvan benne ez a naív, nem pozitív, pejoratív értelem, nem pejoratív értelem, de naív lelkesedés, stb. És ezt nagyon jó irányba is el lehet vinni. És a tökéletes szádiknak ez a lényege, hogy ő ezt az állati hevültséget, ezt jó irányba viszi el.
Az állami ösztönélet az egoisten, de az egoisten magában nem baj azt mondtuk, hogy mire használod, vagy mit ismert, vagy helyesként és helytelenként. Tehát akkor az nem lehet forrása sem a rossznak, sem a jónak, úgymond az emberben az állami ösztönélet, mert a helyesnek és a helytelennek. Tehát mi az, akkor hol van a forrása?
Az emberben hol van a forrása, vagy a lényben?
Nem, az emberben.
Az emberben az állami ösztönélet? Mert hiába igazad valahol, hogy végsősorban az egód az meg lehet az egódat tudod olyan irányba vinni, hogy fölismerje az egód azt, hogy neki az Isteni az, ami igazán jó.
Igen.
De alapjában véve, mivel nem ez van tányérra rakva elé, hanem a rossz, hanem a világ örömei, amiben nagyon sok rossz is van, mondjuk az, hogy vannak párve örömek, meg vannak, amik teljesen tréflik, ezek vannak elé tálalva, ezért megszokja az én egóm azt, hogy ezeket eszi, és ezek után vágyakozik. És ezért a vágy, bennem való vágy a rosszra, az állati ösztönélekből jön. Mert az egóm ehhez van hozzászokva, ezt kívánja. Erről tudja, hogy ez jó neki. Azt nem tudja. Azt nem tudja.
Csak erről tudja, hogy
azt, hogy ő nem tehet.
Nem
az a kérdés, hogy ő miről tehet. Az a kérdés, hogy én, mint egy egész ember, akiben mind a két erő megvan, melyik irányba megyek el? A gondolkodni az állati ösztönének is tud különben. Neked más a kérdés, szerintem itt keverünk két kérdést. Neked inkább azt kérdezed, hogy itt valahol kihozza meg a döntést. Mégis olyan kihozza meg a döntést, mert az állati ösztönének természetesen fogva egoista, az istenek meg természetesen fogva, és az istenek meg, akkor kihozza itt a döntést a kettő között. Amikor dönteni kell, hogy kire hallgatok, akkor ki az, aki felelőssége tehető? Erről majd egy külön alkalommal fogok beszélni, de ez egy nagyon jó kérdés. Értetted, amit te erre gondoltál?
Nem, ez már a válasz.
Most nem fogok erre válaszolni.
Én úgy érzékelem, hogy van az embernek egy képessége, amivel ezt tudja fogni. Tehát most például lehet, hogy egy kicsit nem teljesen jó a példa, mert egy időzés alatt, de mondjuk, hogy egy professzor előadást tart Harvard medikának, és teljesen korrekt, és nagyon jó, és tudja, hogy jót tesz, hogy tehát minden szempontból teljesen korrekt a dolog, és van egy másik professzor, akivel a 3000 megnyitva érzi azt, hogy ezeket örömet okoz, hogy ez neki. Ugyanazt mondja, ugyanolyan korrekt az előadása, csak valahol még sugárzik belőle egy ilyen ösztönös dolog, úgy érzékelem, amit fognak az emberek, és ez valahol úgy felerősíti az egészet. Tehát én úgy gondolom, hogy ha erről van szó, akkor ezt lehet érzékelni. És azt gondolom, két rabinál is ugyanígy valahogy a hallgatóság meg tudja
érzékelni,
hogy ugyanaz a két dolog nincsen.
Ez inkább egy hasonlat, amiket mi most használunk, mert a valószínű szintjét azt sem professzor, sem rabbi az esetek többségében nem érje el, sem a tökéletes, sem a tökéletlen cádiknak. Jó, akkor gyorsan itt még olvasok egy három sort, csak hogy a dolog magyarázata pedig ez. A tökéletes cádik, akinél a rossz, átváltozott a jóra, és ezért nevezik őt úgy, hogy cádik, aki és jó neki. Úgyhogy teljesen levetette a rosszból származó szutykos ruhákat, tehát a rossz irányt, amit az állati ösztönének vett. Ez azt jelenti, hogy a cádik teljesen elveti ezen világ élvezetét úgy, hogy azokat az emberek szokták élvezni, amelyek a test vágyait elégítik ki csupán, és amelyeknek semmi közük az Isten szolgálatához, mivel azok a klipából, ugye a héjakból és a szitráhrából, a másik oldalból erednek, hiszen mindaz, ami a szitráhrából ered, az igazi, tökéletes cádik megveti a legerőteljesebb gyűlölettel. Ez az Isten és a szentsége iránti nagy és élvezetes szeretetből árad, és nagy odadásból ered, ahogy ez fentebb szeretel. Ugye mi az az élvezetes szeretet? Erről mondtuk azt, az 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 Isten szeretet, amiben már az állati ösztönlélek is részt vesz. Jó? Itt állunk most akkor meg. Még ezt, a következő három sor. Azért nem lehet szeretni Istent és a rosszat egyszerre, mivel ezek egymással ellentétesek, ahogy írva van, határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet. Ugye, mert hogyha megvan benne még az állati ösztönlélek, és a rossz iránt is vágyakozik, akkor nem vágyakozhat az Isten iránt is. Az lehet, hogy az Isten lélek vágyakozik az Isten iránt, de az állati ösztönlélek nem tud mind a kettő iránt vágyakozni. A tökéletes cádiknál viszont elérjük azt a szintet, hogy nem a rossz iránt vágyakozik, hanem a jó iránt vágyakozik, egoistán. Amely intenzív az Isten iránti szeretet, olyan erős a gyűlölet a szitráhra iránt, valamint az undor a rossz iránt, mivel az undor éppen úgy, mint a gyűlölet, a szeretet ellentétes. Ezért, amint fölismeri az állati ösztönlélek a Istenének az örömét, annál jobban megveti a világi örömöknek, a hívságoknak a élvezetét. Jó, van esetleg még kérdés? Nincs. Köszönöm szépen a türelmet.